speciális részéhez jutottunk, mert ma főleg a papság és azon belül is a főpap öltözete, feladata nagyjából ennyi. Szóval a Szent Sátor Isten lakóhelye, mert ott jelenik meg a kérubok között, ott jelenik meg az ő dicsősége, és onnan szól a néphez, hogy mit kell elvégezni. Ma ez a hely a gyülekezet, ahol megjelenik Isten dicsősége, és ahol szól hozzánk. Mindezt úgy, hogy igazából a mi testünkben lakik. Szóval ez egy érdekes. Azon kívül Jézus a főpapi tiszte folyamatosan megmarad. Nem múlt el az Istenség egyik markány személyiségének a dolga, nem múlt el. Nem múlt el az áldozat, mi volt az egyszülött bárány, és nem múlt el a főpapi szolgálata sem. Mellette még teremtő, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Tehát úgy együtt mozdul ez az egész. A zsidók 8.1.2 úgy fogalmazza meg, hogy az elmondottakból pedig a legfontosabb, olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónusának a jobb oldalán, jobbjára ül a mennyekben, annak a szentének is igaz sátornak a szolgájaként, amiért az Úr épített, nem pedig ember. A földi főpap előképe volt Jézusnak a mennyei főpapnak, a földi sátor előképe a mennyei sátornak, és közben még van egy földi időtartam, ma úgy 2000 év tájékán járunk, amelyben a gyülekezet betölti ezeket a funkciókat. Mert hogy 1 Péter 2.9.10 ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világossága hívott el titeket. Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Isten maga bevonz ebbe a testületi papságba, és izgalmassá teszi a hétköznapi életünket. Az évi egyszeri nagyengesztelési napon való főpapi különleges szolgálat, ugye ez a szolgálat csak a főpapra vonatkozott. Az általános papi szolgálatban a főpap is részt vehetett, de a Szentek Szentjébe évente csak egyszer mehetett be, és ez az egyedül az ő tiszte volt. Zsidók 9.11-től. Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem ember kizalkotása, azaz nem e világból való. Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer és mindenkorra a szentségbe, a szentélybe, és örök váltságot szerzett. Mert ha bakok és bikák vére és tehén hamva, a tisztátalanokra hintve megszentelt, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor a Krisztus vére, aki örökkévaló szellem által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Nem kell sok mindent hozzámondani, eléggé beszédes volt. Szóval a kereszt és a ketté szakadt függöny alapján annak folyamatos hatásaként odaállhatunk a mindenható Isten trónja elé. Oda, ahol Jézus is van, és mint főpap közben jár értünk. Mert ugye a papságnak az a lényege, hogy a népet képviseli Isten előtt. A proféta ennek a fordítottja, Isten képviseli a nép előtt. Tehát a papság a népet Isten előtt. A főpapunk, Jézus, a gyülekezetet, a megtérteket, az eklézsiát képviseli Isten előtt úgy, hogy ez a tiszta megmarad, de az eklézsia minden tagja szabadon bemehet egészen eddig a trónusig. Szenzációs kép. A főpap fizikai értelemben a zsidók között ugye egy közben járó szerepet töltött be, ugyanez a szerep megmaradt Jézusnál is, egy néhány ige vers, ahol ezt a Bibliánk leírja. 1 Timóteus 2:5-6. Mert egy az Isten, egy a közben járó is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, ő váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonyságként a maga idejében. Zsidók 8:1-2. Az elmondottakban pedig az a legfontosabb, olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónusának a jobb oldalára ült a mennyekben, annak a szentélynek és igazi sátornak szolgáljaként, amelyet az Úr épített, nem pedig ember. 6. vers. Most azonban a mi főpapunk annyival különb szolgálatot nyert, amennyivel annak a különb szövetségnek lett a közben járója, amely jobb ígéretek alapján köttetett. Zsidók 9:15. Így tehát új szövetség közben járója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyeljék az örökkivaló örökség ígéretét. Zsidók 12:24-et még el kell olvasni, mert nagyon szép. Az új szövetség közben járójához Jézushoz és a meghintés véréhez, amely hatalmasabban beszél, mint Ábel vére. Tehát a régi szövetségben, az ószövetségben volt egy főpap, az új szövetségben megmaradt a főpap, áthozta, csak egy magasabb szintre emelte ezt a mindenható Isten. Szóval az ószövetség az példája, árnyékképe volt annak, ami az új szövetségbe következik. A tetejében az izgalmas és az érdekes az, hogy a nagy engesztelési napon Isten vizsgálata a főpapra és a főpapi áldozatra irányult. Tehát ha az rendben volt, megfelelt az előírásoknak, nem volt benne semmi, akkor ezért, mert rendben volt a főpapi tiszt, ezért jól járt a nép. Ha nem volt rendben, akkor a nép itta meg a levét. Na most képzeld el az én helyzetemet, vagy a sajátodat. Mindenható Isten megvizsgálja a közben járó főpapot, Jézust, megállapítja, hogy minden tökéletes, és innentől kezdve minden jó rád. Szóval nem egy olyan aprócska dolog. És ugyanakkor ez a pártfogó funkció, ugye az emberben valahol benne van az, hogy legyen egy közben járó. És Isten ezt nem írtja ki, még a hívő embernél se azt mondja, hogy van egy közben járó, de úgy hívják, hogy Jézus Krisztus. És van. És ha valami miatt az érzésvilágodnak jobban tesz az, hogy egy közben járóhoz menj, akkor menj Jézushoz. Ha kellően felnőtt megérzed magad, mehetsz közvetlenül az Atyához és a mindenható Istenhez. Szédületesen nagy lehetőség, amit a mindenható hozott nekünk. Na, akkor vissza a földre. Áron, mint első főpap. Zsidók 2:28, 2 Mózes 28:2. Csináltass szent ruhákat testvérednek, Áronnak, hogy méltóság teljes és ékes legyen. A zsidóságban a ruha fejezte ki a méltóságát, Isten előtt a te megtisztított fehér ruhát fejezi ki, a méltóságodat, az, hogy Isten papja lehetsz. Ugyanúgy megmaradt. Kettő Mózes 29:4-5-6. Áront és a fiait is rendelt a kijelentés sátorának bejárastához, mosdasd meg őket. Aztán fogd a ruhákat, és add rá Áronra a köntöst, az efódpalástját, az efódot és a hósent, öveszt fel őt az efód övével, tedd a fejére a süveget, és a szent fejdíszt illeszd a süvegre. Mielőtt felöltöztették a papokat, ugye itt Áronról és fiairól van szó, először meg kellett mosdatniuk őket. Nagyon szépen leírja a Biblia, nem ők mosakodtak, valaki más mosdatta őket, mielőtt megkapták a díszes ruhájukat. Mint a megtérés. Leveted a régit, a bemerítésben a tisztára mosodsz, és megkapod az új ruhádat, ami már mennyei. Gyönyörűen benne van. Még Jézus is megtette a bemerítkezést, noha neki erre nem volt szüksége, mert nem volt bűn az életében, de hogy kifejezésre juttassa az azonosulását az emberi fajjal, ezért ugyanúgy végrehajtotta még ő is, és innentől kezdve, a bemerítésétől kezdve kezdődött el végül is a nyilvános szolgálata. Szóval nekünk főleg szükségünk van a megtisztulásra. Áronék ezt bemutatták, levetették a hétköznapi ruhát, megmosdattak, megkapták. Nagyon fontos ez a jelzés értékű mozzanat a mi életünkbe is. Titus 3:5. Nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmában üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szent Szellem által. János 3:5. Jézus így felel Nikodémusnak, mondom neked, ha valaki nem születik víztől és szellemtől, nem mehet be Isten országába. Vagy a Róma 6:4. A keresztség által ugyanis eltemettetünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadta halálból az atya dicsősége által, úgy mi is új életbe járjunk. Szóval kell a megtisztulás mozzanata, hogy beleléphess ebbe a papsági szolgálatba. És ez még fizikailag is megjelenik a bemerítés által. No, főpap ruhája. Külön ki van emelve, hogy legyen alsó ruha rajta, mindez fehér vászonból, ami a tisztaságnak a képe. Jó. Ha a ruhának a leírására javaslom elolvasni a Bibliába, de az egyszerű fordításba, mert nagyon szépen világosan írja. A Károli meg az új fordítás is még, hát igen, megdolgoztatja az ember agyát, hogyha követni akarja pontosan, hogy miről van szó. Tehát volt egy alsó ruha, ami deréktől combig ért, vászonból volt, volt egy kék köntös, ennek a köntösnek az alján volt gránátalma és csengettyű. A gránátalma az a termékenységnek a jele, a csengettyű a dicsőítésnek a jele, ugyanaz volt a darabszáma mind a kettőnek, tehát ennek a kettőnek egyensúlyba illet lenni. Aztán volt a kötényszerű díszes ruha, meg a melvért, ami a köveket tartotta. Durván, vagy nagyon gyorsan elmondva. És akkor egy-egy részlet. Az efód az volt ugye a mellényszerű valami, a kötényszerű efód felett. Az volt a felső része ennek a ruhadarabnak. Első hátsó része volt, a hátsó része üres. A vállain, ahol a vállak voltak, ott kettő darab ónix kő volt, egy-egy oldalon egy, 6-6 név belevésve, Izrael 12 törzsének a 6-6 neve belevésve. Ugye a váll az erőnek a képe, hogy a főpap hordozza a népet, a nemzetet, viszi a vállain. Elől 12 drága kő volt, a Biblia felsorolja, hogy melyik, és sajnos túl későn jutott eszembe, így nem értem rá utána nézni, hogy vajon a mennyei Jeruzsálem alapjainak felsorolt kövek mennyivel vannak párhuzamba a Hosenen, az Efódon lévő drága kövekkel. Gyanítom, hogy egészen közel lesznek egymáshoz, csak utána nézni nem volt időm. A 12 törzsnek a neve volt. Nagyon érdekes, hogy a Talmud szerint, ugye a Tóra az a, az a törvény, amit Isten adott, a Talmud az emberi hagyományoknak a gyűjteménye. A Talmud szerint a foglalat, tehát az arany foglalat, ami a köveket tartotta, abba bele volt vésve a három ősatyának a neve is. A Biblia erről nem beszél. Ettől függetlenül lehet, hogy megcsinálták kicsit később. Nem tudom. Amikor a szentek szentjébe bement a főpap, akkor kizárólag a díszes ruhájába mehetett be. Kikötés volt. A 12 kő mögött, mellettben, nem tudjuk pontosan, volt egy zsebszerű rész, amiben az Urim és a Tumim került elhelyezésre. Ez az egyik legizgalmasabb része ennek a öltözetnek. Kerestem hozzá külön egy igeverset, mert ez nem olyan egyszerű. Szóval az igevers, amit megkerestem, sok mindenre jó, különben 5 Mózes 29-28. A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miéink és a mi fiainké mindörökké, hogy teljesítsük ennek a törvénynek minden igéjét. Hogy miért olvastam ezt föl? Szóval az Úrim és a Tumim az, amiről a lehető legkevesebbet tudunk, mégis a Biblián, igazából az Ószövetségen végig húzódik a jelenléte. Annyira keveset tudunk, hogy maga a zsidó hagyomány és a zsidó oldalakon néztem ennek utána, még a fordításától is eltekintenek. Mert hogy nem tudják pontosan lefordítani, mármint magyar nyelvre. Inkább körülírják. Szóval egy döntéshozó és megerősítő dolgok. Amikor én tanultam, nekem úgy tanították, hogy nagyjából úgy működtek, mint a dobókockák, hogy sorsvetés jellegű dolgot végezzenek vele. Nem tudjuk. Én nem tudom. Egy másik hagyomány szerint, amikor megkérdezték az urat, ennek egészen Talmudban határozott leírása van, hogy ki, mikor és milyen körülmények között jogosult egyáltalán megkérdezni a mindenhatót, amikor a főpap használhatja az Urimot és a Tumimot, és ebből választ kaphat. Szóval egy másik hagyomány szerint, amikor megkérdezték a mindenható Istent, és az Urimmal és a Tumimmal kézbe vették, dobták, nem tudom. Szóval a lényeg, hogy állítólag a mellvérten lévő drágakőbe vésett nevek közül a választadó betűk elkezdtek fényesebben világítani. De a sorrend nem biztos, hogy az volt, ami a betűk sorrend. Tehát, hogy megjelent egy válasz, de a betűk sorrendjét lehet, hogy úgy kellett kitalálni a főpapnak. Mert hogy neki kellett dönteni a kérdésben, vagy hát kimondani, mint egy kapott dolgot. Használták, Józsué használta az Urimot és a Tumimot aljbevételénél, ott jelen leírja a Bibliánk. Aztán még Nehémiásnál egyszer szóba kerül, de ott már a teológusok is a mesiási korra vonatkoztatják, hogy majd odaérjük, elolvasom. Szóval ez egy eléggé érdekes része, és ennek érdekében olvastam fel előtte azt a Biblia verset, hogy a titkok az Úréi. Amit kinyilatkoztatott, azt biztosan tudjuk. Amit nem, arról lehetnek véleményeink és elképzeléseink, nagyon érdekes különben, tehát a Talmudban szóval bíró ősatyák is szöges ellentétben vélekedtek az Urimról és a Tumimról. Szóval ott sem volt egyértelmű az értelmezése ennek a dolognak. Ez egy titka a mindenhatónak. Valahol rábízta a főpapra. Ami az egészből számomra izgalmas, hogy mindazt, amit Jézus végez, nem biztos, hogy mindig mindent ki is jelent. Nem azt jelenti, hogy nem csinálja. Csak hogy nem bízza rá a szürke állományomra. Mert lehet, hogy túlzottan kiszínezném, vagy fekete-fehérre tenném, nem tudom. Szóval, hogy túl árnyékos lenne. No, ez ugye a ruhának a része volt. Ugye, ha döntést kellett hozni, erre megvan a parancs 4 Mózes 27-21-ben. Ha dönteni kell valamiben, forduljon Eleázár főpaphoz, aki kérje ki az örökkévaló határozatát az Urim által. Azután Józsua és egész hadsereg és Izrael közöse annak megfelelően cselekedjen. Ha az örökkévaló úgy felel, hogy induljon a csatába, akkor induljon, ha nem, akkor meg mindenki menjen haza. És a Nehémiás, amit az előbb említettem, a királyi, Nehémiás 7.65, királyi helytartó pedig megmondta nekik, hogy nem ehetnek az igen szent ételekből, amíg szolgálatban nem lép a főpap, aki dönthet az Urimmal és a Tumimmal. Tehát amíg szolgálatban nem lép a főpap, emiatt gondolják a teológusok, hogy ez már egyértelműen Krisztusra vonatkozik, hisz fizikai főpap nagy valószínűség szerint volt. Azon kívül a főpap ruházatához nagyon szembetűnő helyen a süveg első lapján volt egy aranytábla, egy aranylánccal körbevéve azt tartotta fönt, amin az van írva, hogy az Úrnak szentelve. Ez egy nagyon érdekes jel, mert ez azt mutatja, hogy önmagában szent. Tehát amikor a főpap a díszes ruhába volt felöltözve, akkor azt jelentette, hogy ő önmagában a szentséget képviseli. Jézusra ez abszolút igaz, és könnyen el tudjuk képzelni, de Isten már a sátornál is próbálta tudatni a néppel. A főpap önmagában is a szentség képviselője. Miért pont a fejen? Hát ha a 12 törzs itt volt a mellkasán, vagy a szívén viselte a népnek a sorsát, ki hogyan szereti értelmezni, miért pont a fejen? Hát, mert a leginkább a gondolatainkat támadja a sátán. Tehát, ha a szent állapotom a fejemben rendben van, akkor lényegesen kevesebbet tud törbecsalni az ellenségünk, mert hogy a gondolataink keresztül fog támadni. Ott fogja megkérdőjelezni, és így tovább, és így tovább. Az első szolgálatba lépés előtt, ugye, föl kellett avatni Áront és a papokat, felkentésre való olajat a fejére, öntötték a 2 Mózes 29.7 szerint, a 2 Mózes 29.20 szerint, aztán vágd le a kost, védj a véréből, kend meg azzal Áron fülcimpáját, valamint fiainak fülcimpáját, jobb kezük húvágúját, jobb lábújjuk nagy ujját, a vért öntsd a körös körül az oltárra. Ha megnézed, fül, kéz és láb lett megjelölve vérrel. Amit hallasz, tiszta legyen, amit teszel, tiszta legyen, és amit ahova mész, tiszta legyen. Bonkétól hallottam ezt a kis történetet valamikor nagyon régi egyik prédikációjában. Szóval amikor a kis démonokat tanítják, akkor a világba való keringés közben azt mondja a tanító, figyelj, de ha embert látsz, aminek a fülén az ujját és a lábujján vér van, azokat messze került, mert azok az Istennek mindenható emberei. Az ő pecsétje ott van rajtuk, és azt a hatalmat képviselik, amit bennünket tönkretesz. Királyi papságként ez rajtad van. A szellemvilág, a negatív szellemvilág lehet, hogy így lát téged és remeg tőled, és a gondolataidba azt próbálja besugallani, hogy ez nem így van, nem vagy érdemes rá, nem lehet a tied, azért, hogy meggyengítsen és ne kelljen félnie tőled. Nem mindegy, hogy hogy tekintesz az újjászületett voltodra. A felkenetési olaj az olyan volt a 2 Mózes 30-32 szerint, hogy ilyen összetételben más hasonlót ne készítsenek, szent az, szentnek tartják, és ki kell írtani a nép körül azt, aki hasonló kenetet készít, vagy illetéktelent ken meg vele. A Szent Szellem, az olaj, a Szent Szellem képe, amikor az emberre jön. Tehát akkor mindig olaj is. A többi jelkép mellett. Nem keverhető és közönséges dolgokra nem használható. Ugye ez volt a felkenetés, és akkor a szolgálatba állításhoz kellett az áldozat, ami szintén egyszeri áldozat volt a beiktatási áldozat, utána ugye az engesztelési áldozatok azok hasonlóképpen, de azok már évről évre ismétlődőek voltak. Meg kellett hinteni ugye a vérrel is a felkent papokat, nem csak olajjal, ez a felkenetéshez tartozott. Három Mózes 16-11. Áron tehát mutassa be a bikát, mint a maga vétek áldozatát, és szerezzen engesztelést magáért és háza népéért. Vágja le Áron a bikát, mint a maga vétek áldozatát. Ugye most eljutottunk oda, hogy az első főpapi tisztben végző szolgálatot végzi. Ez az, ami már minden évben ismétlődő szolgálat volt az engesztelési napon. Tehát először is Áron magáért és a családjáért mutat be vétek áldozatot. Ezt az áldozatot nem a díszes főpapi ruhába kellett bemutatni, ezt egy sima fehér ruhába, egy finom gyorcs ruhába, tehát nem egy hétköznapi viseletben, de egy gyorcs ruhában fehér mutatta be. Amikor ez megvolt, és túl volt ezen az áldozaton, hova kellett hányszor meghinteni, stb. Erre nem akarok kitérni, mert sose lesz vége. Aztán fölvette a díszes papi ruhát, most már főpap, és levágja a bakot a nép vétek áldozatáért, 3 Mózes 16-16, így végezzen engesztelést a szentélyért, Izrael fiainak a tisztátalansága miatt, és minden vétkes hitszegése miatt, és így cselekedjék a kijelentés sátráért is, amely közöttük tisztátalanok között van. Tehát az áldozat nem csak a népért, hanem a sátorért való áldozatot is jelentette, mert hogy tisztátalan helyen van, Isten igen szent jelenléte. És ezek után következett, hogy engesztelést végzett a népért, majdnem ugyanabban a majdnem ugyanolyan fajta áldozat bemutatással, mint ami az előző volt. Nekünk, ami a mi részünk. Zsidók 7:27. Mert nincs szükség arra, mint a főpapnak, hogy napról napra a saját bűneiért mutasson be áldozatot, aztán a nép bűneiért, ugyanis ezt egyszer és mindenkorra megcselekedte, amikor önmagát adta áldozatul. Mert a törvény erőtlen embereket rendelt főpapokká, a törvény utáni pedig eskü, pedig a fiút, aki örökre tökéletes. A népért való áldozat bemutatás volt ugye a két kecskebak, ami sorsfertés által az egyiket kiválasztották, az volt az áldozat, a másikat pedig kivitték a pusztába Azázelnek. Előtte a főpap rátette a kezét, és felsorolt egy csomó bűnt, amit a nép vélhetően el tudott követni. Azt hiszem, elég hosszú lehetett a sor, de ne feszegessük. Olyan messzire kellett a pusztába kivinni a kost, hogy véletlenül se tudjon visszajönni. Ennek fontos része van, mert a 103. Zsoltár 12. verse azt mondja, hogy amilyen messze van a napkelet a napnyugatról, olyan messzire veti el vétkeiteket. Tehát ugye a kép a két kosnak az volt, hogy az egyik az áldozat, ami elfedezi a bűnt, amit feláldoztak. Ez is érdekes, majd még erre visszatérünk. A másikat pedig olyan messze kellett kivinni, amire rárakták a bűnt, hogy véletlenül se tudjon visszatérni. Tehát amikor a mindenható Isten azt mondja, hogy lerendeztem a bűnkérdést, ő olyan messzire veti, hogy ő nem foglalkozik vele többé. Soha nem mondta azt, hogy nem volt, soha nem mondta azt, hogy elnéztem és nem büntettem meg, nem, hanem egyszerűen azt mondja, hogy az áldozat Jézus vére olyan hatalmas tett, hogy erre való tekintettel nem kell többé foglalkoznom a bűnnel. Amilyen messze. És hát ha már napkelet, napnyugat, szóval a Földnek északi-déli sarkait ismerjük, de a másik kettőt nem. Elég nagy távolságot próbál itt a Biblia mutatni nekünk. A Kolossi 2.14 ezt egyszerűbben foglalmazza meg hétköznapi módon, hogy eltörölte a követeléssel bennünket terhelő adós levelet, és oda szegezte a keresztfára. Amikor a főpap elvégezte a nagy engesztelési napon az áldozat bemutatást, és kijött a sátorból, akkor a nép tudta, hogy rendben vagyunk. Oké. Mindenható elfogadta. Szent, tiszta, rengeteg szabály van, megjelent a Hóreben a közelében, nem mehettünk, de hogyha kijött a főpap a sátorból, akkor rendben van. Akkor egy évig megint nyugtunk van. Illetve volt nekik, nekünk ennél sokkal jobb a helyzetünk, mert egyszer és mindenkorra. De az, hogy a főpap kijött a sátorból, ez nagyon hangzik arra a képre, hogy Jézus kijött a sátorból. Hogy rendben volt az áldozat. A mindenható Isten elfogadta, rendben volt, mert azt mondtuk, hogy a főpap lett megvizsgálva. Volt, élve kijött a főpap, nyugalomban. Az áldozat rendben volt a kereszte, Jézus élve kijött a sírból, minden rendben van, nyugalomban. Aztán, hogy ő él, mármint, hogy Jézus él, ez nem csak azzal mutatja be a Bibliánk, hogy egy tanú legyen, hogy kijött a sírból és üres a sír, hanem azzal is, hogy elküldte a Szent Szellemet. Mert ugye ez volt a feltétele Jézusnak, hogy én elmegyek, és ha elmentem, akkor elküldöm. Na de egy halott nem szokott küldeni semmit, de Jézus él. Tehát ő tud küldeni. És akkor még egy nem apró a főpapi szolgálatra. 3 Mózes 16-17. Amikor bemegy a szentélybe engesztelést végezni, egy ember se legyen a kijelentés sátorában, egészen a kijöveteléig. Így végezze el az engesztelést magáért, házanépéért és Izrael egész gyülekezetéért. Lányos. Mikor Jézus a kereszten volt, éli-éli lama sabachthani, annál nagyobb magány nem volt, mint azon a kereszten. Jézusnak nem volt szüksége arra, hogy a keresztbe menjen. Nekem volt szükségem rá. Megérte? Mondaná az emberi logika. Jézus válasza erre az igen. Érted, megérte. Önként keresztre menni, és átélni azt a magányt, hogy az atya becsukja a szemét. Szóval Jézus szemében döbbenetesen értékes vagy. A vér ott van a szellemi fülcimpádon, mutatóujjadon és nagylábujjadon, ami hirdeti azt a hihetetlen győzelmet, ami a kereszten megtörtén, és az egész negatív szellemvilág látja rajtad, mert Isten fölkent papja vagy. Munkába állítod, aki a ládáig, a kijelentésig, a mindenható jelenlétéig mehet, mert már függöny sincs. Semmi nincs, ami elválasztana. Szóval ezt a megjelölést, ezt a vérrel való megtisztítást, megkenetést, felkenetést viseld méltósággal, mint Isten fia. Ne gondolkodj úgy magadról, hogy kicsi vagyok, semmi vagyok. Döbbenetes áll a rendelkezésedre, hogy ezt az ószövetségi zsidók hogy értették, és mennyit tudtak belőle megérteni, nem tudom, de nagyon kívánom, hogy mi ne járjunk úgy, mint ők. Ott van a szemük előtt, és nem látják, és nem értik. Használd, amit a mindenható elkészített. Amen. Álljunk fel, és imádkozzunk még.